harmadik rész. Mögöttes beszéd. Embert keresek. Diogenész. Lássuk csak, mikor alakult ki a mögöttes beszéd. Évtizedekig szavakat írtam egymás mellé, már az ősidőkben is szóvadász voltam. Miközben nagy vadakra vadásztunk, és elvegyültünk a gőzölgő ember dzsungel sűrűjében, az örökös éjség csikorgásával gyomrunkban, fenevadalkat utánzó hőrgésekkel bátorítottuk magunkat. Sű, ordítottam biztatva társaimat, amikor rávetettük magunkat a toronyállatra. Sűt, visítottam néhány évszázaddal később, amikor előre haladó a mostani tanulmányaimba rájöttem, hogy az állatvilág jó része szíves teremtmény, oda kell ütnünk, szúrnunk, vágnunk, ha gyorsan végezni akarunk ellenfeleinkkel. Később aztán, még mindig legénykoromban, felszedte egy kívános lány a lábam nyomát, hogy frissen lopott sárga méviatba burkolja, sütőkemencébe dobja, és beírja kélyes suttogással. Úgy égjett a szíved, értem, ahogy elolvad ez a viaszk itten. A hátsó felé megeltettem a szemem, megálltam volna szívesen, de ahelyett, hogy tartotta volna magát egy kis ideig, elbódulva a kuruzslásával gyógyított. A változó időben apránként fennőnek bennünk a különféle tudományok, és kibokrosodik aznak is. Szíven ütünk mostanában is mindent, és mindenkit, akitől akarunk valamit, vagy akit élve halva magunknak kívánunk. Én aztán tettem és tégtem magam is magamnak élvezetet. A világot, és aztán Debellát győztem magam alá, ők éppen csak egy kicsinkét ellenkeztek, kúzódottak, a végén pedig inkább nyomakodtak és vicákolva bolondoztak kedvemre. De aztán családjukkal együtt se szó, se búcsúzás továbbálltak, mint az örökké turkáló disznócsordák, akik az ork után mennek. Engem is így szereztek meg aztán mindenféle szolgálatra, mert ősidőktől megmaradt szokás szerint mi mindent magunk készítettünk és építettünk a családba. A gyerekeket is többnyire magam csináltam, de a dűrgyasszonyok ezt minden esetben ájtatosan a magunk dicsőségére írták, mert becsületes férfi emberhez élően sose tagadtam, hogy az ilyen foglalatosságot szívből szeretem, és nagy élvezettel végeztem, miközben az alattam való fehérmékben sokszor ezt, amennyire csak lehetett, magadták. Megelégedtek egy-egy kiadó sóhajtással, miközben én a csúcsrágba rikoltottam, cicegtem, süsögtem, mint a régió időkben. Mikor a dzsungel szélén az első lyukat saját húsommal egy lány fülébe belefújt. Ösztönsen cselekedtem, amiről napjaink kisokos biológusa elsődleges szükségletünknek nevez. Olyan nagyszerű dolognak, amelyben egyszerre van jelen a legnemesebb, és a legalantosabb, a legszebb, és a legvisszataszítóbb. A költészet, a festészet, az irodalom és a zene legfőbb ihletője, amelyet minden felsőrendű állat és növény gyakorol. Mert hogy volt annyira vak akaratos okosság őseim pálcikás sejt magjában, hogy a jót, az eukariptikust, ne pedig az ezt megelőzött, a prokariotikus világot választották. A szexuális szaporodás előnyeit élvezettel gyakoroltam, és bizony mondom, egyetlen egyszer sem merült fel bennem, hogy utódaimat valamely aszexuális mechanizmus segítségével biztosítsa. A magam nyugat sejtjei gyakorta úgy engedtem útjukra kívános női alfelekben, hogy meg Isten hozzádott sem mondta búcsúzáskor, bár rikoltozásaimban mindig volt valami gyöngéden parancsoló biztatás. Fiai, előre! Vigyétek örömteremtő akaratomat jó anyátok dicsőségére. Ha véletlen teremtettem, dolgom ezen a világon nem több és nem kevesebb, a véletleneket kell élvezettel szaporítani. Hogy miért voltam és vagyok néha most is olyan egyszerűen is magától érződően őszinte, nem tudom. Valamit mindenki örökül a múltból, úgy sikerült, hogy ez anyai ágon maradt rám őseimtől. A mostani vadvilág cikcanica is debella is sűrűn felkapkodja a fejét, amikor tömören kimondom csúnyának ítélt minősítéseimet. Egy érteketleten egész évi munkák fölött bájlottak a vezetőség segédnyalók, akik rámutattak és kiemelték, meg aláhúzták mindazt, ami jónak képzeltek, a kitűnő vezetés dicsérve. A gyűlést elnöklő főnök annyira felbátorodott a sokoldalú lakkozástól, hogy a végén engem is megkérdezett, mindegy koronás matot elérendő, mert ilyen az iparos, nem elég neki az, ami van, hanem a teljes elismerés, az együttetű hódolat elnyerése, nem titkolt álma. Tömör válaszomra aztán nyomban berkeztette a gyűlést. Szar, mondtam nyomatékosan, és ennek szagát kellett neki elesegetni a dáros szavába kevert vízes mádosságával. Rég volt. Tiltja ma már az ilyesmit a kötelező jó neveltség. Szíven ütlek, ordítottuk sok évszázaddal ezelőtt, a lovakkorban, pedig emberséget szívlelve esetleg megtordottuk a figyelmeztetéssel, védd magad, majd másként működik. Áldozatunkat előtt szemben mosolyogjuk, vállon veregetjük, körül udvaroljuk, nyaljuk, valljuk, mint az örömlányok a helyre a pénit, aztán eredeti szándékunk szerint nem rúgjuk tökön az illetőt, hogy hadd hújjon a férgese, hanem hátulról, a más lábával elakasztjuk, félretatítjuk, ságot rás, bássál, marutaljuk, kicsináljuk, miközben kedves barátodnak, tiszteletre méltó atyámfiának, édes tuntikának és minden egyébnek elmondjuk. Karóval pattintott kőszerszámokkal, puskaporos lőfegyverekkel kezdtük, bombákkal, rakétákkal, atomfegyverekkel erősítettük szívünket az egymás elleni hadakozásban, miközben dolgozódott a fene, egy szépen aprólékosan, kitartóan, sunyin kidolgoztuk az egymás elleni szívtintásban a mögöttes szófegyverét. Olyan ez, mint a vegyi fegyverek. Néha meg sem érezzük a közelségét, mert nincs szaga, ellenkezőleg kellemesnek tűnik, elbódít illata, lefegyver, és amikor ott állunk, mit sem sejtve, hátulról beakasztanak nekünk. Vannak, akik így szeretik, mindig is voltak felbehajlamok, olyanok, akiknek kifejezetten ezt tetszik, és olyanok, akik nem bánják, akik ebből is hasznot húznak. Ahhoz, hogy ezt a lélekpusztító fegyvert leírhassuk, tulajdonságait megismerjük, vissza kellene mennünk az eredetére. Mikor is kezdődött az emberiség mellébe lélése? Mikor vált az ige hazugságá, a látszat igazság szemfényvesztésé, napbolondításává, népbolondításává? Vajon lehetetlenségre vállalkozik, aki ezt kutatja? Szokrátesz nem olvasta Szokrátészt. Az öreg, de nem biztos, hogy első Szokrátész Plátonnál olvashatta volna magát, ha nem lett volna, ha nem kellett volna kívülnia azt a méregpoharat. Bizonyára szép, díszes pohár volt, talán ezüstből és aranyozva, domborodtársairól, amely szép, kívánatos és okos istennő mosolygott a huncuk bölcsre. De lehet, hogy egy egyszerű kazár csupor volt csupán, amelynek mélységét mérendő 77-ig kellett számolnia, mert csak akkor hallatszott ki belőle a csobbanás. A hiába való kérdés csobban, ilyen kísérteties hangon, mert felelet helyett csupán csak az érzőzeteken túl gyűrűző hullám körül némasságát figyelhetjük meg belőle. Ha az öreg Szokrátész botot fogott volna és összetöri azt a csuktot, ma nem sokat tudnánk az ékeztollásról, talán Pláton sem irkált volna halála fölötti megdöbbenésében könyvet róla, amelyet sírkőnek képzelt és állított a mai napig láthatóan szeretett tanítója emlékére. Bizony mondom, az a pohár vagy csupor nem ér többet a mindenségnél, de a bölcs öreg vénkorára is megmaradt kíváncsi embernek, és hogy megfejtse a halálfélelem titkát, félelem nélkül kitte a pohár tartalmát, miközben azt hangoztatta, hogy jó emberem nem történhet baj, sem életében, sem halálában. És hogy a halni indult, mi meg örökké élni akarunk, ő titkok titka után eredt, mi meg ilyet gyermek mondjára kapaszkodunk az élet szoknyába, ez az, ami miatt őt magunk fölé emeljük minden időben. A halhatatlanság bölcsie ring az okos választás közepébe. Később apám sem olvasott, inkább a maga szövegeivel volt elfoglalva. Csodáltam, ahogy a hajszál pontosan ismétli élettapasztalattal tele szövegeit, családi történeteinek hősében is saját magát állítja, unalomig is ismételve önmagát, minduntalan példaképünként kívánt elébünk állni, előttünk táncolni, magát mutogatni, mintha nem is Szokrátész volna, hanem valamiféle írástudatlan Pláton, aki önmaga tanítványa, és valamely ellenállhatatlan ösztönnek engedelmeskedve a saját igazságait akarná mindegyre felidézni, és meghosszabbítani nem csak fiai, hanem unokái unokáinak tanulságát. Azért sem szégyengezhetett az öregem, hogy nem olvasta Plátont, mert hogy Pláton sem hallgatta őt. A menekülő hallgatóság maradékaként Plátont magam képviselte, minden vége érhetetlen mesedén utánja. De hajlandóságot arra, hogy szövegeit papírra vessem, csak mostanában éreztem, amikor a pergamennél és a papírosnál megbízhatóbb élettartalmú, összehasonlíthatatlanul terjedhetőbb alkalmatosságként eljött a világhálóra kiszegezhető kiáltványok ideje. És most már egyetlen mese sem tolakodó, de az is lehetséges, hogy a rólpost a másik felén ott hallgatózik, szemmelesztő figyelemmel bámul az egész világ. Vagy a világnak ésszel tört része, amely kíváncsiságát feltehetően a Szokrátésztől és a paradicsom előtti időkből, isteni génekből származtathatóan a világ mindenség legsűrűbb lelki anyagából örökölt. Nekem sem volt több eszem, elhittem, hogy a sok szép beszédnek az ikertestvére a nyomtatott szöveg. Egy alkalommal a születésnapjára, amelyet a munkásosztály nemzetközi ünnepének közelében, valamiképpen a volt helyi király születésnapjára jelölte ki a sors, a főtéri fő könyvkereskedés ünnepi díszben pompázó kirakatából megkérettem a történelmi időknek leginkább megfelelő, a könyvüzlet kirakatából mindenféle más olvasmány bizonytalan időre kiszorító, hármát több példányban pofátlanul tolakodó vaskos kötetek egyikét, amelynek materializmus és empiriokriticizmus volt a címe. Szergyei az a kecske szakállas orosz úrót, akinek mitisapkás portréjával valószínűleg joggal tele volt akkoriban a világ. A mi világunk persze, hiszen akkor mást, jobbat nem ismert. Szokrátesz megköszönte az ajándékot, annyira tetszett neki, hogy évek múlva is felvágatlan lapokkal őrizte a könyvesbolt sarkában, ahol felesége rongya olvasott könyvei a fekete bőlegények a részben a kapolat és a két fogoly hevertek. Ezeket és ehhez hasonlókat magam is elolvastam tizenvalahány éves fejjel. Átkoztam is a balesetet, amelyben az orvos felesége halálát lehetett, és egy véleményű visszorgással kísértem bizottságú tényotokra az orosz fogságban feledkező magyar tisztelelmetes feleségét. Valamire nem tetszett ez a fajta mögöttes beszéd, és az a sok királyságú világ, ahol minden uralkodónak megadják azt, ami az övé. A kötelező elérzékenyülésnek is hiával voltam, akkor is, amikor az író kényszerítő ajának megfelelően a messzi idegenbe kimerészkedő ősnő férje sírjához zarándokolva, könnyezve igyekszik elnyomni az orvosó rokon szemét, beletörődését, cinkos egyetértését. Az élet akarta itt. Kis ilyen nőgyűlölővé váltam, mert a kurválkodás megbocsátásának akkoriban még egészen más formáit képzeltem kivihetőnek, és a becsület akkori szabálya szerint megvalósíthatónak, abban a háborútól megbojdult sanyarú és tótágos világban. Édesügyei vadalmafa, szólt rám egyszer Szellembandi, aki a kezdetek óta magam voltam, és már akkor a legteljesebb bizonyosság, amikor világűr porát lepártam magamról, hogy újabb bolygó kritikus mennyiségét növeljem, valamiképpen abban a körforgásban, amely eddigi feltételezései szerint a Jóisten indulatos hátraarcának felével kezdődött, és amely minket az összes naprendszerek korával együtt azóta is szédületben tart, hogy mi legyünk a harag fiai, az indulatos, lélektől duzzadó anyag, a mindennek magyarázni akaró, kérdőjelektől dagadó fejű élőlények, minden idők kisokosai, akik örökké után halnak meg. Mindig mondtam néked, ember, gondolkodj a saját fejeddel. Mondva neked egyáltalán fejed. Van, és vett tudomásul, hogy vagyok. Hívától kezdődően tudom, hogy jó vagyok. Jó vagy, mondta nekem nem is egyszer örömmámorában vadvirág. Cica-mica pedig a prókacsikított valgomásaihoz, és debel a forró nyögése is itt van még szörösödő fülembe. Nem tudom, honnan sejtettem, mit kell velük csinálnom. Valaki mindig megsúgja ezt testemnek, és mindig megkerüli a józanságba raktározott eszemet. Ki hitte volna, hogy mindenre képes vagyok ilyenkor? Olyankor is. És ha egyszer-egyszer gondolkodás helyett érzéseim halmadával közelítenék a létkérdéseiért, hogy nem a tiszta ész és a tiszta ész kritikáját is másra, talán nem ott volnék, nem oda jutnék, mint a Mándi testvér, az eszét koptató, magát megfeszítő ember. Andi megértően tekintett rám az eszmék felhőinek magasságából. Boldogok a tudatlanok, akik előtt még ott van a megismerés boldogsága, a felfedezés öröme. Olyan ez, mint amikor roskadásig rakott asztal előtt állunk, és éhségérzetünk a kielégülés derének fényében tetőzik. Az Isten örök ígéret a végtelenségbe azért helyezte világunkhoz kötődő képzeletünk, mert végességünk ellentétét akartuk, mint kiszabadulást. Az ember, mert élete véges, bukott lény. Legnagyobb gondja valamilyen istennél válni, de erre nem képes, mert halálát saját bűneként fogja fel. Kielégületlenségét mesék kerülti el, a szószaporítás ködébe keverve létrehozta és egyedenként újra és újra szüli, a maga képére teremti, képzelete mértéktelenségével felruházza a halhatatlan, akinek a szolgálatába kénytelen tegődni. Mondtam én svédül, és Bandi azt hitte, gondolatát igenele. Folytatta. A legfőbb felettes kigondolásában az emberi következetesség megteremtette Isten fiát. Ha szenvedéseit emberi szenvedéseknek képzeljük, megfosztjuk őt isteni voltától. Ha valóban Isten fia volt, nem szenvedett. Ez így orvérzésig tagadja magat vagyunk. Meghatódottságunk egyszerre kívánja a vértanúságot és a fenségességet. Tehát van hibátlan emberi alkotás? Mégsem csüggethetünk. Isten még tökéletesíthető, ha lefejtjük róla a dogma sok ezer éve rárakodott réteges ötletét. De csak csinál ezzel, mert mi megyünk majd az idejű képzeletünkkel. Figyelmeztettem, hogy őszinte száj így beszél. Szeress, úgy szeress, amilyen vagyok, mert olyan vagyok, amilyen vagyok. Mert tudja, hogy az embernek önmagának kell lennie, magát kell adnia. Keresd önmagad, légy önmagad, ismerd meg önmagad. Megint Szokrátészt is érintelgetjük, aki Emerson szájával mondja, bízz magadban. Minden szíveden az élfúron rezeg. Foglald el a helyet, amelyet az Isten gondviselés jelölt számodra, s kortársai társadalma, s a viszonyok hálózata. Ez is mögöttes beszéd. Többszörösen is az, mert elkülöníti a gondviselést az Istentől, aminek kijelölését a társadalom nyakába varja, és a viszonyok véletlenségére bízza. Az ember által kigondolt Istenek mindennek felittiségét nem hiszik komolyan, mert végrehajtóként a társadalmat és a véletlent jelöli, mintha azok fölött uralkodna a magasságos. Valójában igyekszik kikapcsolni öt életünkből. Istennek, embernek tetsző minden, ha az önmagán segítő, írja az önbizalomban, másodpedig kimondja, minden nagy ember unikum. Egyediségű teremtette az egyet. Mit jelöltünk volna ki magunk fölé, ha nem a leges, legjobb önmagunkat? Amor incipit ab ego. Önmagunk megbecsülésével kezdődik a szeretet. Magunkat imádjuk az Istenben is. Nem tehetünk mást, a világ mindenütt gömbölyön, minden önmagával létezik, és önmagából kiinduló visszatérő valami. Lehet, hogy vak akarat. Innen kell Shakespeare Vilmosnak is. Az önszeretet nem csúnyább vétek a magunk elhagyásánál. Önmagunk nélkül nem lehetünk, emberi mi voltunk feladásra lealacsonyítanak. Nem ezért vártunk el a fáról. Ibsen is érzi minőségünk, amikor megállapítja. Az a világ legerősebb embere, aki egészen egyedül áll. Ezt is róla mondjuk, de magunkról gondoljuk. A leghatalmasabb egyedülvalót magunkról mintázol, igyekszünk megszabadulni kicsinyességünktől. Hiszen Observat de Profundis művében is írva vagyok, hogy bizony nem vagyunk önmagunk, mert mások gondolatait zajkozzuk, mások érzéseit érezzük, másokat másolva élünk, még a szenvedélyeink is idézetek. Pedig nem akarunk sokat, keressük a boldogságot és megtaláljuk a pillanatban, mert míg az ember boldog nem volt, addig meg nem halhat. Petrovics Sándor is bejött a kicsivel, és ezt is a gondviselés kegyéből vélte elérhetőnek. Vagyis egyenes beszéddel. Mindig mindenben magunkra vagyunk utalva. Mert tulajdonképp nélkülék vagyunk, nem javulhatunk. Mert emberségünk folytonos javulást kíván, elérhetetlen magasságba kilőttük agyunk több lépcsős rakétájával vágyainkat, amelyekből kozmoszunkban összeállt, és reménykedünk, hogy varázső világunkban is összeáll majd a jövő. Miközben a világ nagyobbik fele a lemondást választja, ha nincs vágy, nincs szenvedés. Hány buddha és sziget? Mózes titokta attól, igaz ember volt. Az, hogy az Istennel társalgott, minden nap jussunk ma is. Az ő mögöttes beszédével a szükség igazát szolgálta, amikor a vagyok, aki vagyok alapján megalkotta a szükségest. És az isteni sugallatot követve nem hazudott, mert a vagyok küldött engem ti hozzátok szöveggel, állott Izrael nem mindig hiszik egy fiai elé. A baj mindig az örökös baj. Ez gerjeszti a mögöttes beszédet. És ha az emberiség nem akarja bevenni a szükséges morált szemfényvesztéssel, minden esetben csodákkal rámírják a tan követésére. Botból kígyót, betegből egészséges, vízből vért varázsa elünk minden politika. És minden tan megtalálja maga Áronát, aki ékes szólan szólja a szájába adott szót, amit Isten gyanánt a mindenkori Mózesek akarnak. És hinnünk kell a csodákban, hinnünk kell valamiben. Hinnünk kell a nem létezőben, hogy mi legyünk. Csak mit tudjuk, mi az a van, mi az a létezés. Bizonyos esetekben a filozófiában ismerjük a vagyot, a szubjektivizált létet. A közösségben ismerjük a vagyunkot, a vagytokot, írja Konstantin Noika. És nem kérdi, hanem megállapítja, hogy csak Isten tudja a vagyokot, úgyhogy ne legyen szüksége többet a vagy, van, vagyunkra. Kérdőjelet 3 pont. Mert hogy 3 pontban minden belefér. Mindenkor, minden hit kérdése 3 pont. Egyszer majd a számítógépek világláncolata összeszámolja, mi mindenben hittünk a kezdetek óta, és kiderül, hogy a kezdetek magyarázatához is egyelőre még nem hétköznapian erős hitre lesz szükség. Amikor magam is rájöttem, hogy nincs igazság, és Mátyás király előtt sem volt, tehát vele nem is hallhatott meg az igazság, mert mindig is igazságok voltak, akkor megvilágosultságom azt sugallta, hogy a magasságos, az egy, az örök, igazság. Így aztán kárra csarkozunk egymás ellen, hiszen az igazság gyémánt köve, a bölcsesség csodaszere nem nálunk van, hanem világunkon kívül. Ott kell keresni. És tapasztalhatjuk, hogy jó úton járunk, amikor minden pillanatban Isten tagadóan fürkészik a mikro és a makrokozmos. Az emberi mértékkel mérhető igazság a jó tett, amely a szeretet hajtása, a saját képességeinket, olajtásainkat, vágyainkat és akaratunkat meghaladó erkölcsi porhanyú földjéből apránként terebélyesedik mindenféle dolgaink fölé. Az iskolázott gondolat úgy fürkészi az igazságot, mint a plátói szerelem, ha csupán páróként egy-egy embert, amely az elérhetetlen szépségbe borítva, megóvja a gyönyört az elmúlástól. Majd a figyelmetet, hogy ne várjunk a filozófiától igazságtanítást. Kantra hivatkozik, amikor egy dologhoz egy igazságot rendel, és azzal a dologgal megfelelésben kell lenni a nagy vizsgálódónak. Valóságok léteznek, és ehhez mértem igazságot. Mit akarunk elni a megrögzött igazságkeresésünkkel? Semmi különöset, azon kívül, hogy magunkkal át szeretnénk rendelni a világot. Ehhez kezdetlen környezetünket, aztán a szóba dobott kő mintájára hatalmunkat végtelen is szándéktozunk gyűröztetni. Bölcsességünk nem mindig tőke, amit tapasztalataink kamataival növelhetünk. A nagy tömeg mindig arra vár, hogy egyedeik közül egy mint másik olyan meggyőzően érveljen bölcsességeiről, hogy azt ne kell lékeléssel bejutatni az emberi agyakba, hanem csak úgy, mint örömteli szellemi orgiákkal, a felszippantott kokain hatóanyagát, ehhez hasonló könnyedséggel úgy kell hatni a reánk, hogy magától értetően alakítsa gondolatvilágunkat. Abának se volt könnyű szokrádeci módon lemondani az igazság vitatásáról, hogy rátaláljon a lét fölorgadó kérdőjeleire, és magában ledöntesse az évtizedek óta apró meggyőződés kavicsokból feltornyodott Istent. Az ókori bölcsek tudták, hogy annyi az Isten, mint medvén a fűszál, és megszámálhatatlanok az igazságok is. Honnan ez a sok beteg ember? Miként termett a föld ekkora nártisz rengeteget? Ha csak önmagukat látok gyógyítására, a mértéktelen hatalomvágy ellenfeleként teremtettük az Istent. A mi képünkre, de rajtunk kívül, hogy lásson minket, és hogy mindent, de mindent megbocsáthassunk magunknak. Addigám, ott szereted a buzsáki tány Jézust? Mire gondolsz? A nép nemzeti hagyományos kosztra, a buzsáki tányérosban minden van. Összetettem, mint például a lepecsőves. Valamiért mindenkinek illik. Kinek a bab, kinek a bablé. Az alig felismerhető zöldségek, a sok tojásos száraz tészta, a csontokon milágó húsok, a füstölt kolbász karikák. Ilyen főzet kell benne. Unalmas már az örökösen is egyre ájtatosabban feltáradt krumplileves. Kanalazom mindenki szájaira szerint. És virágoztam minden virág? Ha már a nap alá született, miközben tudva tudjuk, hogy azért sincs igazság, mert mindenkinek igaza van. Ami mindenki idei óráig, ez az eszme. Úgy tűnik, túltettük magunkat az eszmekeresés gyermekbetegségben. Létünk a szeretet és a lemondás világában folytatódhat. Az előrelátást sem bízhatjuk Istenre. Bibliának történései erkölcstelenségét mutatják, mert abban az időben, mondhatnám úgy is hagyanám, még nem sikerülhetett tökéletes Isten teremteni. Csak olyan, aki apáinkhoz hasonlóan a maga igazságai gajdolja. Sikerülhetett valamikor? Félelmetes volt, amikor az öregem kopésen szavalta egykor árva lány anyámnak, ki hoztalak téged a szolgaságnak földjéről? Miként lehetett szimpatikus ma az öreg úr, aki kéne kedve szerint nyilatkozik, mint valamely sajátos sajtóértekezleten. Megkegyelmezek annak, akinek megkegyelmezek, és megfizetek annak, akinek megfizetek. Nem kellett volna ennyire emberarcúnak teremtenünk őt. Vagyis inkább azt hiszem, ilyennek kell lenni annak, aki maga a teljesség. Erkölcs nincs romlottság nélkül, tisztátalanság koszt nélkül, egyensúly nincs ingadozás nélkül. A hit is tagadással erősödik. Amikor Jöcsi a Karolina tér sarki bérház alaksorából a szánt valahány lépésnyi hosszú Klastrom után elkísért az öreget munkaebédjükre, a Mátyás király utca kifőzdébe, mindketten nagyon éhesek voltak. Tárgyalásaik, mint általában, most is a barátságos légkörben zajlottak. Jöcsi az abzsőülében ülve mindent megevett, az elébe tett tányéról. Azóta is kedvenc étel a vadas vércén olyan csőtésztával, amelyen úgy tetszik felszipokázhatja a babérleveles, bőségesen tejfeledett, zöldséges vadasmártást. Szép emlékei sorában, ahol nagy zabálások és később vidámítóan szerzies nők előkelő helyén szerepelnek, ennek az eseménynek borús oldala is van. Ugyanis tisztán emlékszik arra, hogy a kicsi kerek is az idő által mély feketére lakkozott asztalkán egyetlen tányér volt. Koránál fogva őt sokféle előnyben részesítette a polgári társadalom, amelyben az embereket pénzük szerint két skatujába osztották. Ők a nagyobbik, de nem a tágasabb skatujában foglaltak helyet, ahol a kis emberek, közepes tehetségek, szürke köznépek tömörültek. De ennek a megkülönböztetésnek előnyeit is élvezte, mert nem kellett fizetnie a villamoson, amelyre pontosan emlékezett, hogy fényes színeken, szikrázó kerekekkel időnként bekanyarodott a kincses város főterére. Kiskorúként ingyen járhatott a színházba. A magyar világ kezdetén kaphatott a színpadról a tömegbe szólt ingyen cukorkákból, mert akkor még a felső erkére is jutott belőle, és minden gyermek kezében nyomtak egyet. Azokban a tüneményesen sikló lovas szállókba is bármikor ingyen beleülhetek, ha a szüleimnek erre kedve kerekedni gondolta, amikor a szűk havaktól patyolat fejetére a csengős lovak után bámult. De szüleinek az volt a rettenetes szokása, hogy csak egyes számmal mutatkoztak, és semmi hajlandóságot nem mutattak az ilyesféle szorakozásra. Két esztendővel később a Kismester utcai általános iskolában 10 órás szünetben ingyen kapott cukros kenyeret, és a nem saját akaratából gázkamrával készült pattás, a vajas kenyének felét is rendszeresen bedabálta, ebédre pedig igen minden áldott ebédre olyan grídes laskát kapott a kiválasztott szegény gyermekek kiváltságaként, hogy ezt a későbbi időkben ritka eredet mindörökre megszerette. Már-már azt hitte, hogy az a világ, amelyben bocsudott, számára új skatuját, az ingyeneses skatuját jelölte ki élettéről, hogy így kárpotolja a társadalom igazságtalanságaiért, és megalapozza benne az osztályharcos hajlandóságot, amely az értékeny emberekre váró intézkedés egyik régen közkedvelt formája volt. A vár, amelyben született, olyan falakra dicsekedhetett, amelyek tövében apró fűszerületekben a gyerekeknek bérmentve buriznak vagy búriznek, nevezett édességet, máskor pedig bocskorcíjat osztogatta, ami savanykás édes cukorgyári maradék vakarék volt, csemege. Szóval ott ült Szokrátész szülében, és evette elő az ebédet. Életre szóló élmények eselsz. Évtizedekkel később éppen abban az utcára néző szobában azért ültek össze barátai, hogy új könyvét bemutassák az érdeklődőknek. Akadt is néhány kíváncsi olvasója. Sajtos pogácsát ettek, szilvóriumot ittak, ursus sörrel öblögették, de könyvéből akkor nem kaphattak, mert többek között a nyomda is elfelejkedett ígéretéről és róla. Mátyás király akkor is másfele járt, mert az igazsággal való házalás minden időben sok utánajárást követel, és gyakran előfordul, hogy a szivárványhoz hasonlatos reménysugarat sosem ott állította, ahol ezt várták, hanem váratlan, meghökkentő, vites helyeken. Szokrátész persze, hogy a főtérről jött, sötét öltönyt, csíkos nadrágot viselt, kifogástalan minőségű sajátgyártmányú boxbőrről készült varott rámás vércipőt, amelyre rásimult az oldalgombolos kamásai. Gesztenye barna hajában gondos választék, szemében nyitnyiték felhőtelenség, hangszálai marosmenti busnoták szunnyadoztak. Ott jövök válaszútról, szólt jelentőség teljesen Jöcsén, aki a jól lakottak egy kedvű bambaságával bámult a brízes laskás és bocskosszias jövőbe. Anyád ott sétál a nővéred apjával a Farkas utcai házsfák alatt. Becsinek nem kellett a bíztatás, 9 esztendő elteltével ebben a dologban is megvilágosult. De ott abban a patinás kifőzdében, ahol Muszolában Rözner úr többek között az ő könyvecskéit is haszonnal kínálja, néhány megrögzött könyvmónynak, amikor felnézett az üres tányér mellől, azt látta, hogy Mátyás király ölében ül. A szeretett király vállára omló hajával koszorozott pecke sorra alatt az elégedetlenség redőit viselte. Az igazságtalanság mély árkokban az ajka köré vésődött. Elégedetlen volt többek között a kolozsvári bíróval, a kötélverő farakásait készült széthányatni, hogy újra előkerüljön a serb kezére háromszor is leírt magyar igazság. Mátyás király hétvégeken a város közeli falvakat járta. Gondolatukkal divatos eszmével házadt, abból is annyival, ami elfért elemis iskolázott eszébe. Táska nélkül gyalogolt, hogy a valamelyik háznál összegyűlt emberekkel szót értsen, politizáljon. Hallgatták, igazat adtak neki, együtt lelkesedni tanultak, akár a hívők, akik időként szenvedtek. Proféta volt, de nem otthon. Szokráté, de nem a főtéren. Templomtalan Isten, meg nem értett zseni. Mert az éretlen gyümölcsel ő sem tudott mit kezdeni. A káposzta és a füstölt hús is csak tartós együttrotyogás után nyújt ünnepi ideket. Szokrátészünk sem tudott összehet rakni. Ehhez hiányos volt az elemiskolákban szerezhető tudomány. Bölcsessége akkor tehát éppen csak bebőröttött. Azt persze nem sokakat érdekel, hogy az elmúlt 5000 év alatt hányszor és miért tudták fel a Mátyás király utcát. Innen nézve a térképen az ötágú gyertyatartót kirajzoló keskeny óvári utcák fölött az örökös történelmi hangulat fényt permetedve ránk, amelyben megláthatjuk Bocskai csecsemő arcát, és hallani vélhetjük első jajdulása után pénteki örömeit, amely meghatározta a szakállas arconásait a folyamatosan elártatlankodó erdélyi urak előtt. Ez a pici sem volt különb a többi gondolkodónál. Kicsi különc is volt. A pénteki napot istenként tisztelte, mert ezeken a napokon szerencsé volt. Mögötte szerencse mondás ez is. Az úr 1557. évének első napján pénteken született a magyarok dicső királyának szülőházával hátelemben, fogolyként. Német polgárházába született, akár az igazságos, és innen egyenes útja vezetett a bécsi udvarba, ahol apróként tanulta a szolgálatot és az ütalomlesést. 35 évesen már váradi kapitány. Unokaöccse az erdélyi fejedele. Őt szolgálva szokott bele az országos ügyek intézésébe. Főispánkodott Biharban, török ellenes szövetséget kötött a császárra, Habsburg házi feleséget is kért és hozott Erdélybe, a szüzem alatt Mária Kriszternát, ami az erdélyek számára kisebb baj volt, hiszen Bátor Zsigmond vérbajgyanús férfiatlanságát még csak tűrte a jobb sorsa érdemes fejedelemség, de az ebből és más lelki nyavajáiból eredő határozatlanságot, ideges kapkodásait, lemondásait és visszatéréseit erősen megszenvedte az ország, hiszen ebbe prédájává vált, zsoldosok martalékává lett. Tönkrement itt minden, ami érdemes élet volt. Bocskai utalma is oda lett volna, nem hallgat a bölcs Kelemen Gáborra, aki a Habsburgok elleni hatra biztatta. Hajduk és jobbágyok végül pedig a polgárság és a nemesség éle választották előbb Erdélyt, néhány héttel később pedig Magyarország fejedelmévé. Áldották a nevét a hajdúvárosok és a székei, de aztán ellenségei őt is megették Kassán, akár egykor az igazságos Bécsben. Ez is egy pénteki napon történt, amikor 2 napján az 50 esztendőt betöltötte volna. Talán azért cselekedtek így ellenségei, mert már olvasták annak a hármas emléktáblának márványba vésett kis regény terjedelmi szövegét, amely két hónappal azelőtt a fejedelem szülőházának falával valószínűleg gazdag ünnepséggel felavattak. Az emléktáblák szövegét a szászországi Bokácius János, azaz Johannes Bock uram követte el. Ő a fejedelemnek a ma péntek nap óta volt bizalmasa, amikor Kassa főbírájaként megnyitotta előtte a város kapuit, és aztán udvari költői minőségében a pénteki napok dicsőítésének szándékával többek között azt írta, hogy a római itt rajtam semmit sem segít. Szózatot zengett az áldott és istenített pénteki nap kegyeinek megnyerésével. Három istenő, Juno, Minerva és Pallas vetekszik a fejedelem anyjának címéért, és az egy örök isten szerepe kisé elhalványul a napok istennőihez intézett mértéktelen hódolat hevében, akinek kegyeiért előre meghatározott célja érdekében folyamodik a fejedelem. Husztot, Muránciklavárát, Dévárt bevenni, a török császár által felajánlott koronát is átvenni pénteken kívánta, és ajándékul még Tokajt is ezen a napon óhajtotta Pista bátyánk. De bizony rosszul járt, mint Robinson, akinek egyetlen szolgája volt, péntek. A sokféleség imádatát megelégelhették az ellenreformáció hívei, sikereit irigyelhették, és az ősi egyház iránti tiszteletlenségén is fölindulva, éppen a születésnapja előtti pénteken ítélték vértelen halálra. Ha már annyira itt Bocskai az ő szerencsés pénteki napjában, azt a kolozsvári hármas emléktáblát is jó lett volna nem szerdán, hanem pénteken felavatni. Kötelezően mögött egy beszédeit bocsánatkérésével oldotta fel, amit koporsója mellől felolvastak a testamentumából, az akkor még, vagy akkor már nem kincses városban, 1607. február 19-én. Sajnos nem pénteken, hanem hétfőn adott el Erdély függetlenségét és Magyarország szeretetét az utókor figyelme ajánló üzenete, amit a pénteki nap minden bizony a haragos istennője nem támogatott, és ennek keserű levét ma is isszuk, mert bizony így jár a nem megfelelő időben a nem megfelelő Isten imádó iparos. Az utókor sem engesztelte a rátarti pénteket, hanem inkább elidegenítette, hiszen Genfben állítatott a református nagyságos nagy szobrot. Kegyvesztettségünkben most már mi tévők legyünk a kételkedőkre, ha unitáriusok egy az Isten, vagy talán egy sem kijelentést aggatják a rossz indulatú maradékiek. És a legegyszerűbb emberek agyában ezzel olyan gondolatmenetet indítanak, amelynek végén ott az örökös eredménytelenség. Fergetegesen gyarapodó tudásunk minden előretekintő percében újra megállapíthatjuk, nem tudunk semmit. És meggyőződéssel vallhatjuk, hogy tudásunk végtelenig növelhető, életünknek nem is lehet más célja, a tudás tüneményes szarvas tehenünk. Egyre közelebb kerülünk hozzá, miközben újabb szökkenéssel káprázatos tájakra vezet. Úgy tűnik, kikerülünk a tudatlanság sűrű rengetegéből, a megismerés napsugaras tisztásaira, csodás ligetekben éljük majd emberi életünk. Ha gondolatban bebarangolható világunk véges volna, elusztulnánk, leheverednénk az emberiség babéreire, nem csak testi valónkban érne halál, de felhalmozott gondolataink is elporladnának. Hogy járnánk, mint Szokrátész apám, aki mag egészségesen azért költözött ki a házongárba, mert elfelejtett ányából időnként föl kell. Körbeértem az asztalt, elszédültem és segre estem. Medence csontom törhetett el, feküdnöm kell, újságolta az orvosokat megszégyenítő biztonsággal. Karonfogva körül is sétáltuk a szoba közepére állított vandalásos terítjével díszített jókora antik tölgyfasztalt. Ez se sziszegés, se óbégatás. Szótlanul hallgatta diagnózisomat. Elkékült fenékkel is lehet egészséges az ember. Keljen fel és járjon. Szigorú képet vágott. Nem szerette az ájtatos idézeteket. Ennyit tettem a parancsolatot. Ha lehet. Ajaj, válaszolta a kényelmet keresve makacságának, piedunnak alatt. Mögöttes beszéd volt. A változó világhoz igazodva 8 évtizedes biztos tudatát félretéve politikusan mondta. Református vagyok. Ebben maradtunk. Pedig elnöktárshoz hasonlóan nem kezdeményeztem vitát. Nem tudhattam, hogy nem lesz több szemtől szembe alkalmunk. Leerjött a mostanában virtuálisnak nevezett világ, amikor akár legtávolabbi őseinket is test közelbe érezhetjük, gondolatainkat belemártogathatjuk felidézett ítéleteikbe, döntéseiket összevethetjük hasonló kérdésekre adott válaszainkkal. Velük elhessegethetjük a mögöttes beszéd minden fajtáját, és nem szégyeljük egyszerű okoskodásokra adni fejünk, mert a génjeinkben elraktározott múlt és neveltetésünk örökösen tovább sarkal, a tudományok svédasztaláról zabálva és egyszerű paraszti eszünket tömjük. Mindjárt Isten teremtései vagyunk, ő a kezdet. Szabad feltennem a naivság sugallta kérdést, ki teremtette őt? Hinned kell benne. A materiálisták az anyagban hisznek. Ki teremtette az anyagot? A vakvéletlen. És őt? Válaszolhatunk erre. A szükség, a bizonyosság, a felismerés. Az ember, mindnyájan az ő teremtényei vagyunk, a körözzel bezárható. Dogmák fogjai vagyunk. Az istenhívők és a materialisták együgyanazon a békás patak medréből kibányászott, Deák Ferenc által használt kerek körről hirdetik bizonyosságukat. A kő neve, ha mögöttesen másként is nevezik, a nagy ismeretlen. Dávid Ferencek sorjáznak rajta, és mi, az Ódon, a kis és az illetlenül eltesbeszkedő világvárosok lakói egyaránt, olykor teljes létszámban újra és újra megtérünk, követjük az új tanítást. Aztán visszatérünk a kevésbé kockázatoshoz, az unalomi ismételt. A barlanglagó is igyekszik vissza kiindulási helyére, ha nem találja a kivezető utat. Hozzánk hasonlóan Zarauszra állítozott imigyen üdvözítő fény.